De amikor az helyszínről beszélgettünk, a Goga stúdióról, ami a Revicki utcában van, akkor azonnal mondtad, hogy igen, ebben a házban lakott Babits Mihály, albérlője volt Szabó Lőrinc, a szomszédházban lakott Karinti Frigyes. Minden írónak a költözési útvonalát ismered?
Mindenkit nem, de ezt a környéket elég jól ismerem, meg erről a házról sokat olvastam, meg vers is van róla. Ugye van egy Revicki utca 7 című verse Szabó Lőrincnek, a Tücsök zenének az egyik darabja, ahol arról ír, hogy milyen volt Babits Mihály albérlőjének lenni. Szóval itt történt sok minden, meg a szomszédházban is, sok-sok általam nagyon szeretett íróhoz kötődik. Ugye ez a két ház, a Revicki 7 meg az 5, az Bánfi Miklósé volt, ő adta ki íróknak, így került ide Babits is, így volt itt nagyon sokat Csinszka abban az egy évben, amikor Babicssal volt valamiféle szerelmi kapcsolata, így került ide aztán hát ilyen Kisinasnak, vagy valami hasonlónak a fiatal Szabó Lőrinc, így jött ide Tanner Ilona, szomszédházban meg ugye Karintiék, itt a sarkon a Mixát tér egyben Mixát. Tehát ez egy ilyen irodalmi környezet, azért más városrészeknél nem biztos, hogy ezt így el tudnám mondani. De ez egyébként azért van, hogy ezeket tudom, mert ezt cserébe kaptam azért, hogy nincs arcmemóriám, tehát történetekre emlékszem, arcokra nem. Úgyhogy így jártam, de nem bánom tulajdonképpen, nagyon kellemetlen helyzetekbe tudok keveredni az arcmemória hiánya miatt, de most már van róla papírom is, tehát most már legalább hogy lenne egy igazolásom, hogy nem hülye vagyok, magam számára igazol valamit.
De milyen papírt adnak, hogy nincs arcmemóriája?
Vagy? Kérlek szépen, igen, asszociatív prozopagnózia az úri neve ennek.
Wow.
És hogy annyiszor keveredtem ilyen nagyon kínos helyzetekbe, hogy olyan embereket nem ismerek meg, akivel 5-6-szor találkoztam már, hogy egyszer kiírtam a Facebookra, hogy elnézést kérek, mert akkor is volt valami nagyon-nagyon kínos dolog, és hogy hát én sajnos nagyon-nagyon rossz az arcmemóriám, már-már nincs, és akkor egyszer csak rám írt valaki, aki ezzel foglalkozik, ennek a témának a kutatója, mint kiderült Európában ennek itt van az egyik központja, a fura módon a Műegyetemen.
Oh.
Mert az arcfelismerésnek van egy technológiai szempontú használata is, és arra kíváncsiak, hogy az ember mitől ismer fel arcokat, és mitől nem. Úgyhogy kitöltöttem 3 órán keresztül különböző teszteket ilyen gépek előtt, és hát kijött az értékelés, hogy...
Gratulálok! Önnek nincs arcmemóriája.
Igen. De nagyon érdekes egyébként, mert például meg lehet tanulni belőle, hogy mi alapján ismerjük fel az arcokat. Tehát egy rendes ember, az ezt a sávot nézi alapvetően. Tehát ez a szem, orr, arc, az nekem semmi. Én a szájvonal meg a szemöldök alapján valamit azonosítok, amilyen rendes embereknek egy másodlagos azonosító. Úgyhogy vele nem lesz filmet nézni, a gyerekem végigröhögik, hogy valaki átöltözik, két szakállas ember van egy filmben, két szőkenő készül.
Tehát ha valakivel találkozok, előtte megnézed a Facebookon, hogy kivel fogsz találkozni?
Tehát az van, hogy én jól emlékszem az emberekre, hogy miről beszélgettünk. Aha. Tehát hogyha ezen az akadályon átjutunk, hogy kiderül számomra, hogy kicsoda, akkor nem feltűnő, hogy mennyire hülye vagyok. De hogyha nem, akkor nagyon-nagyon kínos helyzetekbe keveredek. És ugye, hát vagy az van, hogy mindenkinek háromszor köszönök, aki kicsit is ismerős, és akkor így néznek, hogy ez meg mit akar. Vagy pedig, ha elbizonytalanodom, nem köszönöm, akkor meg kiderül, hogy mekkora bunkó vagyok, és akkor egy ilyen hullámokban történik ez, és rendkívül kínos. Egyet elmesélek azért egy esetet, hogy a filmgyárban beszálltam egy liftbe, és beszállt egy ismerősöm, akit tudtam, hogy nagyon jól ismerem, csak nem tudom, hogy honnan, és azt sem tudom, hogy magázódunk, vagy tegeződünk. Gondoltam, hogy a hello az megfelelő köszönés lehet. Köszöntem, hogy hello, és vissza is köszönt, hogy hello, majd kiszállt a liftből, és abszolváltam a feladatot, és az ember, akivel utaztam az a liftben, az ismerősöm azt mondta, kérdezte, hogy te ismered Jeremy Irons-t? És hát tulajdonképpen igen.
Ez jó. Nézegettem a Facebook posztjaidat, rendszeresen szoktam, de most így direkt végignéztem, hogy mindig követed az aktuális eseményeket. Tehát most például járványügyileg legalább 3 vagy 4 történetet felraktál, A kis jegyzeteltem, hogy kolera járványról, bubópestisről, spanyolnátháról, szifiliszről járványkönyvet írsz?
Nem, csak hogy ezekkel a témákkal részben már foglalkoztam, vagy emlékeztem, hogy olvastam, és ezek szemben az arcokkal megmaradnak. Tehát, hogy eszembe jut, hogy hoppá, ilyen már volt, akkor hogyan reagáltak rá, vagy mi történt, és akkor tudom, hogy hol kell keresni. Tehát igazából ennyi. Tehát, hogy azért tudok ilyen aktuális ügyekre reagálni régi történetekkel, mert ezeket megjegyzem.
Uh-huh. Értem. És akkor tehát, hogy így betárazol még hozzá, nyilván nem lehet tudni előre a koronavírusnak a fejleményeit, de hogy így, nem tudom, vannak olyan dossziéid a számítógépeden, hogy ilyen-olyan ünnepek, ilyen-olyan betegségek, ilyen-olyan születésnapok.
Nem, de mondjuk 1848-as témában írtam egy könyvet, és akkor abban foglalkoztam a kolera járványjal, meg a szifilisszel, mert bizonyos értelemben meglepő, és számomra, amikor írtam, meglepő volt legalábbis, hogy abban az időszakban többen haltak meg ebben a két betegségben, vagy több embert ápoltak, mondjuk szifilisszel, meg kolerával 1848-49-ben Magyarországon, a katonai kórházakban, mint ahány sebesült volt. Tehát, hogy ez több, a koleráról meg tudjuk, hogy több áldozatot szedett. Kicsit olyan, mint a spanyolnátha volt az első világháború után, hogy sokkal több áldozatot szedett, mint maga a háború, és mivel erről már egyszer írtam, úgyhogy igazából csak elő kellett keresnem, és egy kicsit felfrissítenem.
Uh-huh. És te mondjuk tartasz a koronavírustól?
A pániktól tartok. Hát attól nem tartok, hogy ma én elkapom, akkor különösebben nagy bajom lesz, hát azért követem az eseményeket, de mondjuk nem szeretnék valami fura karanténba kerülni, uh-huh. Főleg nem a magyar egészségügyben, de tehát igazából a társadalmi hatásait én most aggasztóbbnak találom, miközben azért lebecsülni is akarom, ez egy járvány, vigyázni kell, mindenféle óvintézkedéseket meg kell tenni, de legalább ilyen aggasztónak találom azt, hogyha elindul valami pánik hangulat, és, vagy a politika úgy használja, hogy ezen valahogy nyerészkedni akar, az sose jó.
Uh-huh. És ért téged bármiféle hátrány a járvány miatt?
Ja, igen, hát bizonyos értelemben a koronavírus áldozata ülítőnek közvetlenül 3 külföldi utamat már lemondták márciusban. Úgy alakult volna, hogy nem szoktam ilyen gyakran, mint szerző külföldre menni, de most volt több meghívásom, és ezt sikerült egy hónapba sűríteni. Na most ezek majdnem mind elvéreztek, 3 elvérzett, egy negyedik még nem. Lett volna egy felvidéki, kétvárosos út, Izrael, egy Ausztria, meg egy Németország, ebből még Németország tartja magát, és oda el is megyek, akkor is a végén lemondják, mert barátokhoz legfeljebb, de hát igen, de ez ilyen.
Uh-huh. Mikor kommunikációs szakemberként dolgoztál, nyilván nem volt koronavírus, de hogy azért visszatérően voltak egyrészt nagyobb járványok, illetve komoly problémák. Volt olyan válsághelyzet, amiben a tanácsodat kérték?
Hát vannak olyan válsághelyzetek, amikor nagyon szigorú protokollok alapján lehet csak működni. Tehát akkor ott olyan kreatív tanácsokra nincsen szükség, akkor csak csinálni kell. Tehát, szerencsére az én praxisomban nem volt járvány, de volt árvíz, meg olyan típusú katasztrófa helyzetek, amikor ilyen a fővárosi önkormányzatnál dolgoztam sokáig, ott akkor ilyenkor átalakul katonai szervezetté ez a része, és akkor van egy fővárosi védelmi bizottság, mindenféle feladatokkal, tűzoltókkal, katonákkal, vadakat terelő juhászokkal, és akkor azt kell mondani, kommunikálni, amit ők mondanak, hogy mi történik. Tehát, hogy az bizonyos értelemben egy könnyű munka, bár nyilván feszültséggel jár, meg fegyelmet igényel, de nem olyan, mint hogyha ki kell találni valami kreatív dolgot. Bizonyos értelemben szerintem ilyen egy járvány is, mert ott is azt kell ismételgetni unásig, amik a legfontosabb információk, és hogyha van valami hirtelen dolog, akkor meg azonnal tájékoztatni kell mindenkit. Tehát, ilyen vészhelyzetek, katasztrófa helyzetek esetén azonnali és az őszinte kommunikáció az a két legfontosabb dolog.
Uh-huh. És Minek kéne történnie, hogy visszamenjen mondjuk a Városházára a kommunikációs vezetőnek?
Csodának. Hát részben nyilvánvalóan érdekel a dolog, és ezt csináltam, odafigyelek, látom, hogy ki mivel foglalkozik, mit csinál, van is róla véleményem, de nem mennék vissza, az ember nem ne lépjen még egyszer bele, ha nem muszáj ugyanabba a folyóba.
Azért beleléptél.
Néha igen, de nem pont ugyanabba soha, és én jól érzem magam a bőrömben, nagyon szeretem, amit csinálok.
Kreatív igazgató vagy a Líra
könyvkiadás. Igen, tehát könyvkiadással foglalkozom, és korábban alapvetően két dolgot csináltam előtte való életemben, már mint munkát, vagy tanítottam, vagy pedig kommunikációs tanácsokat adtam. Mind a kettő arról szólt, hogy én beszélek valamit, és aztán az vagy megtapad, vagy nem. Nincsen kézzelfogható eredménye. Vagy nagyon-nagyon áttételesen. És akkor belekeveredtem a könyvkiadásba, ez pedig egy nagyon tradicionális ipar. Tehát olyan, mint a cipő felső rész készítés, hogy a végén van egy termék, amit meg lehet fogni, meg el lehet adni, meg el is kell. És ott a vevő dönt. Tehát én csinálhatok bármit, amiről azt gondolom, hogy óriási, zseniális ötleteim voltak, nem veszik meg a könyvet, akkor megbukott a dolog. És tehát, hogy nagyon jó visszajelzés, nagyon szeretem azt a... Ugye most már nem vezetek kiadót, de mégis egy könyvkiadói csoportnál dolgozom. Az nagyon fegyelmező tényező, hogy egy könyvbe bele van írva, hogy felelős kiadó. Tehát, hogy azért mindig a kiadó vezetője felel. A bukásért, sikerért, mindenért. És ezt élvezem. Meg hogy tényleg, hát ez egy 570 éves iparág, tartja magát, nem nagyon változik, amit különösen élvezek. Tehát egy nagyon tradicionális dolog. Miközben körbevesz minket egy csomó olyan technológiai iparág, ahol irgalmatlan gyors a fejlődés. Tehát mindenki gondoljon a saját telefonjára, hogy az hogy nézett ki 5 éve, 10 éve, 20 éve, 30 éve. Hát a 30 évvel ezelőtti telefonkészüléket, meg a mai okostelefont egymás mellé tesszük, nem első látásra, aki nem ismeri, az nem tudja, hogy ez ugyanaz a készülék.
Ez egyik vonalás volt, a másik
hát mobil. Meg hogy máshogy néz ki, tök más az egész. A Gutenberg könyvét, meg egy mai könyvet egymás mellé teszünk, hát a méret az különbözik, de mindenki tudja, hogy ez ugyanaz a termék. És ez nekem nagyon tetszik, hogy valami 570 éve nem változik, a szabályai se változnak. A könyvkiadás egy nagyon konzervatív iparág. Sok minden, az a körítés, ami körülötte van, az változik. Hogy hogyan tudja meg az olvasó, hogy van egy ilyen könyv, az persze változik. Változnak a eladásnak a csatornái, változik az a kommunikációs mező, ami körülötte van. De maga az előállítás, a technológia, meg az az alapmodell, hogy valakinek vannak gondolatai, leírja egy papírra, beviszi egy másik emberhez, aki ott valamit csinál vele, és a végén lesz egy könyv, az nem változott fél évezrede, és ez tetszik.
És az változott például, hogy a könyveket hogyan lehet a fiataloknak eladni?
Az persze, az nagyon sokat változik, meg hogy bárkinek, honnan tud róla. Hát ugye mi onnan ismerjük egymást, hogy te egy klasszikus kulturális újságíró voltál. Ma már nincs klasszikus kulturális sajtó. Ez 5 év alatt változott meg radikálisan. Ugye 5-10, de még inkább 15 évvel ezelőtt egy könyvről úgy tudtak az olvasók, hogy vagy egy bármilyen irodalmi alkotásról, hogy például volt a napilapoknak irodalmi melléklete, még akár vers is volt benne, most már napilapok sincsenek nagyon, a közrádióban, köztévében voltak irodalmi műsorok, most már ezek sincsenek, a folyóiratok hatóköre sokkal nagyobb volt, ez most mind nincsen. Van helyette közösségi média, ami pici dolgokat pótol, más dolgokat nem pótol, és az egész nagyon átalakult, és ezért mindig ki kell találni valamit, hogy a fenébe értesül az olvasó arról, hogy van egy olyan könyv vagy szöveg, ami őt keresi, és fordítva.
És most mit találtatok ki, vagy mi a legfrissebb?
Hát mindenki kísérletezik. Van egy nagyon érdekes jelenség, az, hogy itt ülünk. Egy kicsit hasonló ahhoz, ami 15 vagy most már inkább 20 éve történt a zeneiparral, amikor a CD piac összeomlott, 15 éve inkább. Hogy egyszer csak újra fölé lett a klubkultúra, amit egyszer már a 70-es években eltemettek. Tehát ez egy mellékhatása volt annak a nagy piaci összeomlásnak, mert egyszerűen nélkülözhetetlen az, hogy egy szerző, illetve hát akkor egy zenész, az találkozom kis közösségekben, kis helységekben a közönségével, mert abból van a legerősebb személyes kötődés. Korábban megtehette, hogy ezzel nem foglalkozik, mert annyi CD-t, lemezt eladott, hogy ennek a személyességnek másodlagossá vált a szerepe. Most ez már nincs, a zeneiparban végképp nincs, és hát a könyvkiadásban vagy az irodalomban is átalakul ez a dolog, és most mi ugye hagyományos módon beszélgetünk, de ez sem olyan, mint mondjuk régen volt egy író-olvasó találkozó, hogy valaki egy műveledési házban, egy kötött mellényben zörgös papírról felolvas valamit, és már második sorban nem lehet hallani, hanem fölvesszük, nem tudom én, egy kicsit más, mint ami régen volt, de közben van egy csomó olyan, amikor egy író, kortárs művésszel lép a színpadra, zenésszel, színésszel, táncossal, bármivel, tehát, hogy ezek szerkesztett estek, amire akkor is eljön a közönség, hogyha nem terelik oda, tehát, hogy valamiféle élményért. És ez bizonyos értelemben egy új jelenség, ami nagyon jó, és mindenképpen fontos, hogy az írók megtalálják valamilyen csatornán a törzsolvasóikat. Mert ez például megkönnyíti a könyvkiadó dolgát. Tehát, hogyha lehet tudni, hogy van egy olvasó réteg, aki biztosan meg fogja venni, vagy majdnem biztosan annak a szerzőnek a következő könyvét, mert kíváncsi rá, meg várja, akkor kisebb kockázattal jár a könyvkiadás maga.
Ezért bocsánat, hogy vegyek a szabadba, hogy ugye a te könyveid a Facebookon indultak, a barátaidnak kezdtél írni történeteket, a könyvvásárló közönséged a Facebook követőidből áll, vagy egy teljesen másik réteg?
Kezdetben abból állt, tehát ez is egy olyan csatorna, ami nem tudnám mindenkinek tanácsolni, hogy ezt csinálja, mert különbözőek vagyunk. Tehát van, akinek ez nem áll jól, nem szereti, nem hiteles benne, nincs rá ideje. De kezdetben ugye én ezt úgy alakult véletlenül, hogy a Facebookon kezdtem el írni, és ezért, amikor könyvek születtek, akkor az olvasóim először a Facebookról ismertek, és azok vették meg valószínűleg inkább ajándékba másoknak, hogy mutassák, hogy neki tetszik, ezt olvassa. De aztán ez megfordult részben, és most már kb. Ugyanannyi azoknak az aránya, akik először a könyveket ismerték meg, és utána keveredtek oda a Facebook oldalra. És azzal párhuzamosan, hogy amikor én ezt elkezdtem, akkor a Facebook azért még döntően a fiatalok médiuma volt. Ma már ez nincs így. Hát a gyerekeim korosztályának ez valami annyira régi módi dolog a Facebook, hogy mint a, nem tudom én, az én időmben a Luttól. Szóval mondták is, hogy hát ahol a nagymamájuk is posztol naponta, azért az nem az ő területük, és hát ők már más közösségi médiát használnak főcsapásként.
És mit persze használnak az Instán kívül?
Hát Snapchatet, TikTokot, meg olyan dolgokat, amit én már nem is tudok, hogy micsoda. Ezek mind nagyon-nagyon gyors médiumok, tehát ilyen 15 másodperces üzenetek, filmek, videók. És a Facebookot használnak, akkor azok zárt Facebook csoportok, és ugye általában nem, tehát nem másként használják. Hát mondjuk az én édesanyámhoz képest meg nagyon másként. Tehát ez változott maga a Facebook közeg is, tehát ilyen módon most már nem az jellemző, hogy idősebbek megveszik a könyvet, fiatalabbak meg a Facebookon, hanem ez már teljesen összekeveredett. Tehát igazából valószínűleg az olvasóim egy része az nem követ a Facebookon, vagy csak esetlegesen. Nagyon megváltozott maga a Facebook is, az algoritmusa is, tehát hogy most aki el akarja olvasni, hogy én mit írok, vagy írtam-e valamit, annak azért oda kell mennie. Tehát be kell írni a nevemet, és megnézni, hogy van-e valami, mert a falán nem biztos, hogy jelentkezik. Mert ott annyi, hiszen mindenkinek annyival több ismerőse lett, meg annyi mindent követ, hogy véletlenszerűen sorsolja ki a Facebook, hogy látja-e, hogy én aznap akkor írtam-e valamit, vagy sem.
Kivéve, hogyha bejelöli azt, hogy
igen, lássa. De régebben azért ezt az arcukba tolta a Facebook, mert kisebb volt
merítés.
A merítés, tehát szerintem, meg hát látom is a lájkok, meg megosztások számán, hogy ez tulajdonképpen nem változik, tehát Isten igazából az, hogy amikor 10 000 feliratkozón volt, ugyanennyien olvastak, mint hogy tudom én, 60-valahány 1000, meg kevesebben találkoznak vele, tehát, hogy de közben meg a könyveimet meg megveszik, mert máshonnan meg tudja, meg írok újságcikkeket, meg nem tudom én, hallanak rólam, beszélgetsz velem, ilyenek.
Mikor egy új könyved jön ki, kaptad már magadat azon, hogy fú, most olyat léptem, vagy olyat mondtam, amit kiadóként gyűlöltem volna, ha egy szerző előad?
Nem. Én szerintem a kiadó, tehát, hogy én egy szempontból vagyok idegesítő szerzőkiadói szemmel nézve, hogy nagyon, hogy ez, onnan kell indulnom, hogy az ideális szerző egy kiadó szempontjából az lead egy kész könyvet januárban, nem kérdez semmit, és boldogan vár szeptemberig.
Van ilyen?
Nincs. Okay. De mondjuk ilyenekre vágyunk, tehát ja, hogy a nem jó, problémás szerző. Uh-huh. És elfogadja a szerkesztői javításokat, és meg amúgy mindent elfogad, és nem kérdez. Én majdnem ilyen vagyok, tehát, hogy amikor, mint szerző, elmegyek a Corvina kiadóhoz, ahhoz a Corvina kiadóhoz, ami ugyanaz a cégcsoport, ahol én kreatív igazgató vagyok, akkor ott nagyon szerzőként viselkedem. Tehát nem szólok bele abba, hogy hogyan szerkesztik, milyen címlap lesz, pontosabban kicsit szól, annyit szólok csak bele, mint egy szerzőnek illik, és hagyom, hogy mindenki csinálja a dolgát. Egy nehézség van velem, hogy az én szerzői életemet olyan prózai dolgok irányítják, mint a könyvtárak nyitva tartása. Tehát, hogy ezért nekem, hogy mivel tényalapú sztorikat írok, könyvtárral indul minden, ilyenkor tavasszal, nyár elején kell, hogy ezt a kutatói szakaszt letudjam, és aztán nyáron írom meg. És mivel ezek karácsonyi könyvek novemberben jelennek meg, az nagyon feszes, hogy én augusztus 31-én leadom, és hogy abból novemberre könyv legyen, tehát ott ezért sok kellemetlen, nehéz percet okozok azoknak a kollégáimnak, akik ezzel foglalkoznak, de alapvetően az ők is látják, hogy nem én tehetek róla, hanem hogy a könyvtárak nyitvatartása erre kényszerít, ami egyébként egy vicc. Szeretek erről panaszkodni, bocsánat. Tehát, hogy a könyvtárosoknak ugyanis dolgozni kell nyáron, tehát nem arról van szó, hogy bezár a könyvtár, ők ott vannak bent, csak az olvasók vannak kizárva, valami rejtelmes oknál fogva. Ez olyan, mint hogy azért 6-kor van vizit a kórházakban, mert Semmelweis idejében ez volt a kényelmes. Tehát a könyvtárak is azért zárnak be, mert Ferenc József rendeletében ez szerepel.
Wow. De gondolom, olyankor az interneten próbálkozol tovább.
Hát igen, de azok a források, amivel dolgozom, azok ritkán vannak ott. Bizonyos dolgok nagyon jó, tehát a napilapok szerencsére jól föl vannak dolgozva, az Arcanum az egy csodálatos dolog.
Ismerik az Arcanumot?
Ez egy olyan magán kezdeményezés, egy magán adatbázis, intelligens szkenneléssel foglalkoznak, föl van dolgozva, hát most már lényegében az összes magyar napilap, meg hetilap a 18. század vége óta, és kereshető, ennek van egy előfizetési díja, de hiszen ebből élnek, és egy kiváló kezdeményezés, tehát, hogy elképesztő időt spórol meg vele az ember. Tehát tudom, hogy valami megjelent 1890-es években, talán a Pesti Naplóba, talán a Pesti Hírlapba, akkor azért meg vagyok lőve, ha ez nincs. Keressen meg. Ugye napilapról beszélünk, az a néhány ezer újság átlapozását jelenteni, így meg két gombnyomásra megvan, tehát, hogy Isten tartsa meg őket.
Az emlékezetről írsz, tehát, hogy az emlékezet nyomán, és én sokszor gondolkodtam azon, hogy a mai magyar politikusok közül a történelmi emlékezés vajon kiket tart majd meg?
Hát ez nehéz, mert az is kérdés, hogy hogyan tartja meg. És ez mindig, ugye, ez persze egy sarkított mondás, de van benne igazság, hogy a történelmet a győztesek írják. Tehát, hogy mi lesz 50 év múlva, akkor hogyan gondolnak erre a korra, és kit tekintenek elődjüknek, kit tekintenek valami negatív szereplőnek, azt nem tudjuk bemérni, és azért sok múlik a történelem, vagy ki az, akivel egyszerűen nem foglalkoznak. És persze mindenkit újra fel lehet fedezni, és így történnek olyan dolgok, hogy egyszer csak lesz egy Szél Kálmán terv, valakinek eszébe jut egy minisztériumba, és egyébként Szél Kálmán egy kiváló ember volt, tehát hogy megérdemli, hogy el legyen róla nevezve, de ez véletlenszerű, tehát egyébként meg róla történészek tudnak. Uh-huh. És hogy a mostaniak közül mi lesz, azt nem tudjuk. Hát azt már sejtjük, hogy a rendszerváltás időszakából ki az az 5-6 ember, aki benne lesz a történelem könyvekbe.
És ki?
Hát nyilvánvaló Antal József nem kérdés, Göncz Árpád nem kérdés, azoknak a akkor induló pártcsíráknak a vezetői, az ellenzéki kerekasztal meghatározó figurái, azok valószínűleg ott lesznek, hogy nyilvánvalóan Orbán Viktor ott lesz, tehát azok, akik abban aktív szerepet játszottak, és benne vannak már most a kollektív emlékezetben, azok nem valószínű, hogy ki fognak onnan esni. Hát tisztulni fog, mert ugye a történelmi emlékezetnek van egy ilyen nagyon egyszerű, egy ilyen kicsit ilyen mitikus szokása, hogy leegyszerűsít. Tehát, hogy szeretünk párokra emlékezni, hármasokra, ha már valahol négyen vannak, akkor egyet elfelejtünk. Hát gondoljunk a Aradi 13-ra, az egy mitikus szám. Ma már minden történész tudja, hogy nem 13-an voltak, hanem 15-en vagy 16-an, attól függ, hogy kit számolunk még hozzá. De mert a 13 az könnyen megegyezhető, jelképes szám, mindig arra 13-ra fogunk emlékezni, az ő nevüket soroljuk föl, róluk nevezünk el utcákat, és nem tudom én Kazinczy Lajosra, meg Ormai Norbertre, meg azok, akik ugyanolyan mártírok voltak, meg sokkal kevesebben emlékeznek, mert ilyen igazságtalan az emlékezet, mert szeretjük ezeket a jelképes számokat. Tehát nyilvánvalóan csiszolni fog rajta a kollektív emlékezet is, és akkor még nem beszéltünk arról a minden időszakban felmerülő politikai kánon formálásról, hogy kit emelünk ki, ki lesz jó fiú, aki eddig rossz fiú volt, és fordítva. Hát ez ilyen. A bizonyos távolságból a történetírás, főleg az a fajta történetírás, ami sokakhoz eljut, az ugyanolyan narratíva, mint az irodalom, vagy majdnem ugyanolyan, tehát nagyon sok múlik azon, hogy ki írja, uh-huh. és mit tart fontosnak.
Olvastam egy interjútban, hogy te gyerekkorodban, gondolatban egy-egy költőnek elmesélted az adott helyzetet, ami éppen akkor történt. Ma kinek mesélnél, és mit?
Hát nem egy-egy költőnek, hanem Petőfi Sándornak.
Konkrétan Petőfi Sándornak?
Uh-huh. Igen, mert az történt, hogy amikor ilyen ötödik általános iskolás voltam, és akkor kell először módszeresen Petőfit tanulni, akkor az volt a tankönyvben, hogy hány kilométer gyalogolt Petőfi Sándor Selmecbányáról Vácra, onnan pedig Pestre. És ezt valahogy úgy nem értettem, hogy ezt miért kell megtanulni, és akkor berzenkedtem a tanórán, és nagyon jó magyar tanárom volt, hál' Istennek, és akkor kezembe adta az így ért Petőfi című könyvet, és akkor kiderült, hogy nem csak az benne az érdekes, hogy milyen sokat gyalogolt, hanem hogy egy nagyon izgalmas, jó humorú, nagyon színes személyiség, és nagyon szimpatikus is volt nekem. És akkor játszottam azt, hogy megyek haza a Bajza utcai általános iskolából a Riprónai utcába, ami mondjuk 5 perc alatt megtehető séta, de ezt néha olyan másfél óra alatt sikerült megtennem, és akkor közben kitaláltam, hogy hogyan magyaráznám el Petőfi Sándornak, hogy mi az, hogy trolibusz, vagy mi az, hogy tejbár. Azt mondjuk könnyű lett volna neki, mert ők jártak ilyen helyekre. De hogy, és akkor ez olyan kellemes játék volt, és így, hogy négy szem közt vagyunk, bevallhatom, hogy ezt még néha most is szoktam játszani.
És még mindig Petőfivel?
Hát olyan jó alany, mert nagyon nyitott volt, tehát hogy érdekelték a technológiai újdonságok kifejezetten, lásd a Vasúton című versét, és úgy, hogy az ember úgy könnyen el, de aranynak is szívesen elmesélném, hogy...
És Petőfinek mit meséltél?
Aranysalakot messze, bocsánat, itt az Erkel utcában.
És mit meséltél legutóbb Petőfinek?
Hát nem tudom, hogy ez mikor volt, de hogy...
De akkor mondj egyet, hogy a közeli múltból.
Azért teljesen holdkoros nem vagyok, tehát hogy így nem... Mert ezek ilyen, ilyenkor ilyen átfutó gondolatok. Hát például, amikor valahol a Nagy Magyar Alföldön elterelték az autómat, és belefutottam egy földútba, akkor eszembe jutott, hogy itt lehet, hogy utoljára Petőfi járt ekkor szekérrel, és hogy ilyenkor káromkodott, és akkor gondoltam, hogy ez egy felmentés nekem is, hogy káromkodja.
Azt is felvetetted egy esteden, hogy meg kéne nézni, mondjuk ugye a Facebookon lehetne a legjobban lemérni, hogy bizonyos írók és költők milyen kapcsolatrendszerrel éltek. És ugye a Facebookon létrehoztak oldalakat költőknek és íróknak, mondjuk nem volt nagyon hosszú életű, de hogy a gondolatnál tovább is léptél?
Hát annyiban valóban érdekes, hogy főleg úgy, hogy emberi kapcsolatokról is sokat írtam, és ez most mindegy, hogy egy magánéleti párkapcsolati kapcsolat, vagy egyszerűen egy munkakapcsolat, vagy ilyen irodalmi hatáskapcsolat, ezek azért mind hálózatok, és engem ez érdekelt, hogy mint minden hálózatnak vannak ilyen sűrűsödési pontjai, ahonnan sok kis vonal jön neki, meg vannak olyanok, akik egy végponton vannak. Tehát, hogyha a legizgalmasabb, az mindig a szerelem, tehát, hogy azok, akiknek sok párkapcsolata volt, azok ott vannak a sűrűsödési pontokban. Tehát, hogy mit tudom, ilyen lenne a magyar irodalomban Ady Endre, Szabó Lőrinc, vagy Déri Tibor, és akkor vannak a nagy magányosok, vagy az örök hűségesek, akiknek meg csak egy vonaluk van. De hát ugyanezt komolyabb dolgokkal is el lehet játszani. Engem ez érdekel, ez a hálózat tudomány, annál is inkább, mert ez egy magyar irodalmi hagyományból érkezik. Tehát ennek a tudománynak a egyébként világszerte legnagyobb elismert képviselője, Barabási Albert László, aki ezt Bostonban kutatja, ő meg is írta a könyvében, hogy ezt tudományosan először Karinthy Frigyes vetette föl, lehet, hogy itt a szomszédházban. Tehát ugye ő mondta, hogy 6 kézfogásra vagyunk bárkitől, és mondjanak neki akárkit, ő megmondja, hogy lehet oda eljutni. De hát ez, ő tényleg akkora zseni volt, hogy egy fél mondatot szánt egy ilyenre, amire más egy egész életművet, és azóta bizonyították is, hogy majdnem bele is trafált, tehát megérezte nem 6, hanem 5, de tényleg 5-tel el lehet jutni bárkihez.
Uh-huh. Ugye most is említetted, illetve köztudott rólad, hogy ezeket a könyveidet, vagy a könyvsorozataidat írószerelmekkel kezdted, és ugye a barátaidnak kezdted írni a Facebookon. Miért ezeket választottad?
Hát ez szerzői önkény. Ezek a szerzők érdekeltek, ezekre vagyok kíváncsi.
Nem, miért pont az írószerelmek érdekeltek? Ja, vagy miért ezzel akartad szórakoztatni a barátaidat?
Véletlenül, tehát hogyha nem szórakoztatta volna őket, akkor találok mást. Ugye én valaha egyszer nagyon régen az első világháborúban voltam irodalomtörténész, tehát hogy benne voltam ebben az irodalomtudományi szakmában, ahol ezek a történetek nem titkok, tehát ezeket szokás ismerni, ha nem is mindenki minden, de egy-egy téma kutatója pontosan ismeri, elmeséli, megírja, hozzáférhető, csak ennek a szűk közösségnek. Mert például olyan nyelven van írva, olyan tudományos metanyelven, amit akinek ez nem kenyere, nem szívesen próbál dekódolni.
De kezdheted volna mondjuk a merész magyarokkal, tehát, hogy, vagy szóval bármi más.
Egyébként egyszerre kell, tehát hogy az első egy-két történet az ilyen párkapcsolati volt, de rögtön voltak egyéb, mondjuk ilyen hősös történetek is, aztán a könyveket nyilván muszáj szerkeszteni, tehát ott tényleg ezek a szerelmi témák voltak az elején. Egyébként ha visszamennék a Facebook idővonalamon, a 2012-ben, akkor ott már mindenféle volt. Főleg azért, mert volt egy olimpia, tehát ott volt egy széria, amikor néztem a vívást, és akkor megnéztem, hogy volt ez a vívás a magyar olimpiák történetében. Tehát, hogy foglalkoztatott engem sok minden, csak amikor ebből könyvet kell csinálni, akkor nyilván az mindig egy fókuszú lesz, mert egy téma kerül be egy könyvbe. Úgyhogy kezdettől sem ilyen egyirányú volt a dolog, de Ez engem egyébként mindig érdekelt.
Mármint mások szerelmi történetei?
Hát ez mindenkit érdekel, őszintén szólva, de az íróké, meg egyáltalán az életrajz, meg az életmű különbsége, az irodalmárként, vagy irodalomtörténészként is foglalkoztatott. Az, hogy szerepet játszik-e egy szerző megítélésében, kanonizálásában, az, hogy ő egyébként, mint ember, milyen. Vagy tényleg igaz az, hogy csak a szövegek léteznek, és mindegy is, hogy milyenek a szerzők. Tehát ez engem amúgy is érdekelt, és egyébként pedig az meg már egészen korán, tehát gyerekkorom óta, mint lásd Petőfi, érdekelt, hogy milyenek voltak valójában. Tehát, hogy nem szerettem ezeket a tankönyvi szobor életrajzokat. És hát a magánélet az meg olyan, hogy ezek általában ki vannak lugozva ezekben az életrajzokban, vagy vannak ilyen kitüntetett, ilyen egy-egy kitüntetett szerző, akinek van szerelmi élete, de akkor ő elviszi az egészet a hátán, vagy vannak magánéleti gyarlóságai, tehát Ady Endréről megtanuljuk már általános iskolába, hogy szerette a nőket, meg nem vetette meg az alkoholt, meg éjszakázott, meg bohém volt, de hogy mondjuk Babits Mihálynak lett volna szerelmi élete, vagy talán még szexuális élete is, az nyilván fel sem merül. Nem, mint hogyha a szexualitásról írtam volna egyébként olyan sokat. Szóval, hogy ezek mindig ilyen a romlatlan ifjúság kedvéért kilúgozott életrajzok voltak, és ez engem mindig zavart. Úgyhogy biztos, hogy volt egy ilyen motivációm is.
És mennyi, mondjuk hányszor ellenőrzöl egy információt, mielőtt leírod?
Attól függ, hogy hol olvasom.
Mert ugye sokszor támadtak azzal is, hogy csak ilyen légből kapott sztorikat írsz meg.
Igen, néha olyan előfordult, hogy tévedtem és kimutatták, de azok mindig olyan apró dolgok voltak. Uh-huh. Szerintem fontos kérdésben nem volt ilyen. Tehát azért ilyen, az élet részben sokkal színesebb, mint hogy ki kelljen találni bármi mást. Másrészt meg én szeretek tényekkel dolgozni. Úgyhogy szerintem olyan nagy tévedésem nem volt, kicsik meg mindig becsúszhatnak. Nem hiszem, hogy sokkal többet tévednék egyébként, mint aki amúgy általában életrajzokkal foglalkozik. Nyilván nem lehet 100%-ig rekonstruálni életrajzokat, és minden elmesélt életrajz az egy narráció, azon is múlik, hogy ki meséli, mit hagy ki belőle, tehát persze a saját képemre formálom, de azért igyekszem a tényeket tényként megtartani mindig. Amikor megtámadtak, akkor sosem ez amiatt, hogy vagy nagyon ritkán mondták azt, hogy hát ez nem is igaz, hanem inkább azt mondták, hogy jó, de miért kell ezt megírni. De ma már ez sem jellemző egyébként.
De mondjuk mostanában leginkább pont emiatt keresnek meg az újságírók, hogy az életmű, illetve az életrajz az mennyire oltja ki egymást, és általában azt szoktad mondani, hogy ugyanúgy kell foglalkozni a náci előéletű íróval, ha jó szerző, mint egy tisztességes. Hát
ezt nagyon régóta mondom, főleg ilyen rendhagyó irodalom órákon, vagy ilyen alkalmakkor, hogy ez nem ugyanaz az életmű meg az életrajz, és ez nekünk magyaroknak egy ilyen speciális örökségünk, mert nagyon kultikusan, kanonikusan tanuljuk az életrajzokat.
De ez csak a magyaroknak?
Hát azt hiszem, nem tudom, hogy van ez. Annak utána néztem, hogy így van-e a románoknál, és azt mondják, hogy ennyire nincs. De ez nem értek. Azt tudom, hogy angoloknál, franciáknál, németeknél, amerikaiaknál nincs így. Tehát, hogy mondjuk Ezra Pound, az minden amerikai középiskolai tankönyvben szerepel, hiszen Eliottal együtt megújította az angol száz költészetet, tényleg egy nagyon jelentős költő, de nincsen Amerikában Ezra Pound szobor, nincs Ezra Pound utca, be lehet írni a Google Maps-be, nincs Ezra Pound Street. Mert ő a Mussolini-nek lengette az ászlót a II. Világháborúban még javába. Tehát, hogy nem volt egy remek ember. És ezt megoldják, tehát, hogy nem, ezzel szembe tudnak nézni, ott van az életrajzában, és nincsenek róla a könyvtárak meg díjak elnevezve, ennyi. De föl sem merül, hogy akkor le kéne tagadni. Mert hát hiszen tudják, hogy vesztenének vele. ez egy nagyon jelentős költészet. Ferdinand Céline-ről nincs utca elnevezve Franciaországba. Tehát van egy csomó ilyen, és ez nagyon tanulságos volt, hát az is most már 6-7 éve történt, szerintem, amikor Nyírő József hamvait megpróbálták újra eltemetni, vagy talán el is temették, és ott, nem tudom, Szőcs Géza vitte táskában, hogy akkor nagyon sokak számára akkor került elő először a neve. És mivel a politika fedezte föl, politikai értelmezésen keresztül próbálta meg mindenki megfogni, hogy akkor ki is volt ő, és akkor három nagyon jellemző értékelés született. Az egyik, amit az inkább baloldali emberek mondtak, hogy hát ez egy nyilas volt, vagy nyilas szimpatizáns, következősképpen rossz író, nem kell befoglalkozni. Az inkább jobboldaliak azt mondták, hogy hát milyen szépeket írt ő a székely havasokról, és lehet, hogy egy picit nyilas volt, de ez nem érdekes, a műveket kell nézni. És akkor még eléggé elvált egy szélső jobboldali olvasat, akik meg azt mondták, hogy ez egy nagyon jó író volt, nyilas volt, és ők a maguk részéről mind a kettőre nagyon büszkék és örülnek. És bizonyos értemben nekik volt igazuk, nem azzal, hogy büszkének kell lennünk a nyilasságára, hanem hogy ez a kettő együtt igaz. És ezzel szembe kell nézni, nem volt rossz író egyáltalán Nyírő József, korai novellái kifejezetten jók, és hogyha, persze ez egy szélsőséges példa.
Bocsánat, és mindig tudsz ilyen objektív lenni? Tehát, hogy sose volt olyan, hogy olvastál valaki után, és akkor azt mondtad, hogy...
Én kíváncsi leszek, és szerintem el kell mondani a kettőt.
De nem olvastad máshogy a műveiket onnantól?
Nem tudom, hát valószínűleg persze befolyásolnak ezek a dolgok, de pont én nem olvastam előtte túl sok Nyírőt, őszintén szólva, de ennek kapcsán olvastam, és találtam benne értéket. Vagy hát valamikor nagyon régen olvastam, 20-25 évvel ezelőtt Herceg Ferencet, de most előkerült, úgyhogy újra olvastam, őt aztán nyugodtan lehet olvasni. Nem az a baj vele, hogy rossz író lenne, van vele elég baj, de szóval ilyenkor én beleolvasok újra, mert hogy nem szeretek úgy nyilatkozni valakiről, hogy az érzelmeimre hallgassak e tekintetben.
Ugyanakkor azt is nyilatkoztad, hogy azért voltak olyan írók, akikről kiderült, hogy besugók, és hogy velük nem akartál foglalkozni.
Az más kérdés, azt én tehát az élet rajzukkal, vagy a róluk, mint emberről nem akartam pozitívat írni. Amikor ettől még lehet róluk írni, csak mondjuk nem, egy kedves szerelmi történetet nem fogok írni Nyírő Józsefről. Mert ez az nem az életműnek, hanem az életrajznak a része. Lehetne írni, hogy kiugrott pap volt, nagyon érdekes, hogy szerelmi okokból otthagyta a papi pályát, de nem szerettem volna egy ilyen kedves történetet írni róla, mert nem volt egy kedves ember. Nyilván lehetne egy monográfiát ír róla valaki, akkor ezt is, meg azt is meg kell róla írni, és nagyon izgalmas sztori, tehát mérleg lehet tenni a Nyírő életrajzot. Nem látom, hogy olyan különösebben mérni akarnák, mert mindenki inkább a saját világnézeti meggyőződésén keresztül nézni, hogy ő akkor ki volt. Meg hát ez sokakkal ez történik. Csak nagyon sokat veszítünk. Tehát, hogyha mondjuk politikai alapon, vagy egyáltalán erkölcsi alapon, és most magán- és közerkölcsöket is vegyünk ide, aki nem jutnak át egy szűrőn, valamilyen okból elbuknak, azokat, mint művészt, mint akár, vagy írót kizárnánk, akkor nagyon sokat veszítenénk. Hát nagyon őszintén szóval kevesen maradnának. Mert az író is olyan, mint bárki más, mint a könyvelő, meg a buszsofőr, meg a cipőfelsőrész készítő, hogy van köztük remek ember, többségük az átlagember nem remek ember, hanem ilyen is, meg olyan is, meg vannak köztük gonosztevők is. De ez független attól, hogy ők egyébként művészként mit értek el. Minél messzebb van az időben, az annál kevésbé zavarja a magyar embereket, mert van, akkor lesz egy rálátásunk, tehát az nem zavar, vagy hát keveseket zavar, hogy Balassi Bálint egy klasszikus rablólovag volt, megfejelve nőerőszakolással, meg minden egyébben, mert hát ez olyan régen volt, hogy ezzel szembe tudunk nézni, vagy elfeledkezünk róla. Ami 20. századi, ott inkább félre nézünk, vagy akkor kizárjuk, és azt mondjuk, politikai meggyőződésünktől függően, hogy akkor ezt vagy azt kizárjuk. De hát sokat veszítenénk azzal, hogyha mindenkit kizárnánk, aki politikailag rossz oldalon állt, vagy hát a magánerkölcseiben nem volt egy kiváló ember. Hát, ha ezeket a mai szűrőinket használnánk, akkor hát mondjuk egy ilyen MeToo mozgalom szűrőn a magyar irodalom színejava elvérezne. És akkor nem beszélünk a politikai szélsőségekkel való kapcsolatokról.
De mikor a NAT tervezet kikerült, akkor végignézted, hogy ki került bele, ki maradt, ki volt olyan, akit fájón hiányoltál?
Hát sokak.
Vagy nagy kérdőjeleket raktál oda, hogy háló ő, hogy kerül ide?
Sokak, és azt én próbáltam többször megírni mondjuk Herceg Ferenc kapcsán, hogy nekem nem az a bajom, hogy bekerül a NAT-ba, hanem az a bajom, hogy kiket szorít ki, és hogy milyen polcra kerül ott. Persze ennek ellenére most már két hónap alatt már a negyedik cikk jelenik meg a Magyar Nemzetben arról, hogy én azért utasítom el Herceg Ferencet, mert kicsit fasiszta volt, de hát ennél jobban nem tudom elmondani, hogy nem ezért. Tehát nekem sem is utasítom el, nekem az a bajom vele, hogy ha ő benne van a három legnagyobb magyar prózaíró között, mint hogy a NAT-ban most ő az egyike, ugye Jókai és Mikszáth mellett, az azt jelenti, hogy másokkal vagy kevesebbet tudnak foglalkozni, vagy egyáltalán nem. És hát nagyon sokan kiestek. Ez ugye a középiskolai tantervben olyanok hiányoznak, mondok csak három, nem is szerzőt, könyvet. És azt is mondom, hogy miért baj. Tehát nincsen középiskolában, Ottliktól az iskola határon, nincsen Kertésztől a Sorstalanság, és nincsen Tamás Járontól az Ábel a rengetegben. Ez három nagyon különböző könyv, egyben nagyon hasonlítanak egymásra, hogy fiatal emberekről, néha gyerekekről szólnak. Tehát egy olyan korosztályról, amely korosztálynak ezeket a könyveket éppenséggel olvasnia kéne. Tehát hozzájuk sokkal közelebb álló hősök vannak, és ezért sokkal könnyebben el tudnak merülni abban a könyvben, sokkal könnyebben megszólítja őket a szöveg. És ők nincsenek, ehelyett bekerül egy irgalmatlanul hosszú regény Herceg Ferenctől, ami egy püspökről szól. Hát ezzel nagyon nehéz azonosulni.
És a kötelező olvasmányok között sose az volt a mérvadó, nem? Hogy mennyire van közel a gyermeki lélekhez?
Hát részben, nem részben. Igen, csak legfeljebb későn. Tehát, hogy a magyar kötelező olvasmányokkal az is egy probléma, hogy nem nagyon változik. Tehát az 1930-as évek kötelező olvasmányainak a felét ma is kell olvasni. Azok akkor kortársak voltak, vagy félig meddig kortársak. És nagyon nehéz 90 évvel később ugyanazt számon kérni, a nyelvállapot annyira más, hogy megközelíthetetlenné válnak szövegek. De egyébként olyan még nem, amióta magyar irodalom oktatás van Magyarországon, már így módszeresen, tehát mondjuk 170 éve, nem volt még olyan, hogy egyáltalán nincsenek kortársak. Tehát, hogy nem úgy kortárs nincs, az elmúlt 40 évből nincsen senki ebben a NAT-ban. Tehát ez az igazán megdöbbentő. Szóval úgy, hogy ezért írtam erről, és az, hogy egyébként Herceg Ferenc Mussolini legnagyobb rajongója volt, az egy harmadlagos szempont, mert hát volt mindenféle. Tehát, hogy nem... Kosztolányi életében is voltak hát ehhez hasonló világnézeti szakaszok. Más kérdés, hogy ő szembenézett vele, meg szakított ezzel, Herceg Ferenc meg nem. De nem az a baj Herceg Ferenccel, hogy ő Mussolini képet tartott az íróasztalán dedikálva, hanem hogy nincsen benne a 100 legfontosabb magyar íróba, de még annak a korszaknak az 50 legfontosabbjában sem. Helyi, a saját idejében, hatástörténetében igen, mert ő egy hát bizonyos értelemben egy irodalmi igényű lektűr szerző volt, ami egy fontos műfaj, ezt meg érdemes ezzel találkozni a gyerekeknek, de hogy kiszorítsa Örkény Istvánt, vagy Móricz Zsigmondot, az őszintén szólva merénylet.
Uh-huh. És a tényleg kortársíró, vagy élő kortársírók közül szerinted kinek kéne mindenképpen bekerülni a NAT-ba?
Azt mondom, hogy majdnem mindegy. Önmagában az is egy nagyon nagy baj ezzel a NAT-tal, hogy nincsen, hiányzik belőle egy nagyon fontos szó, az, hogy illetve, hogy vagy. Tehát, hogy választható legyen. Ez egy deskriptív leírás, amit mint egy, nem tudom én, mint a libatömés, mindent le kell nyomni, ami oda elő van írva a gyerekeknek a torkán, ami lehetetlen, tehát időben is lehetetlen, ezért életrajzok felmondása lesz, mert a művekhez nem fognak eljutni. Tehát, hogy ami ott van, azt nem lehet megcsinálni, ezért szegény tanárok, akik mostantól szeptemberig megtanulják Herczeg Ferenc életrajzát, majd ott el fogják mondani, és kész, és akkor túlesnek rajta, csak közben veszítenek egy csomó mindent, mert viszont olvasni meg, regényeket fogyasztani, szép irodalommal szembenézni nem fognak tudni megtanulni. Úgyhogy mindegy, hogy kik, tehát hogy nyilván fel tudnék sorolni 50 fontos kortárs szerzőt, de ezt leginkább az iskolai tantervekre meg a pedagógusokra bíznám, hogy kit választanak ki. De az függ attól a osztálytól, hogy kik azok a gyerekek, mit akarnak csinálni, hova mennek, mi érdekli őket. Hát ezt évente lehet cserélni. Szóval az, hogy deskriptíven előírni, az talán a lehető legrosszabb. Mint ahogy azt is azért, hogy érdemes azzal szembenézni, hogy persze nagyon rossz ez a NAT, amit most kihoztak, de nagyon sok dolog, az már 30 éve rossz, vagy amióta magyar irodalom oktatás van. Tehát a legnagyobb bajok egyike az a kronológikus irodalom oktatás. Mert ez ettől nagyon sok ember számára elveszik az irodalom. Ugyanis hát mindenki gondoljon bele, hogy az történik, hogy a legnehezebbek vannak a legelején. Tehát, hogy Homérosz, Dante, Szigeti veszedelem, és aki ezen átküzdötte magát, hogyha amúgy volt rá egy affinitás, akkor neki nem volt ez nagy akadály, élvezte is. De a másik fele számára ez valami annyira idegen és nehéz, hogy soha többé nem akar ezzel foglalkozni, egy leküzdendő akadály lesz neki. Miközben, ha kortársakkal találkozna, vagy kortársakkal is az elejétől, akkor találna olyan irodalmi szövegeket, vagy találkozna olyan szövegekkel, amik őt megszólítják, amelyek az ő nyelvén beszélnek, az ő problémáira adnak választ. Mert persze Dante is ad választ a problémáinkra, csak nagyon áttételesen. De hogyha találkozna a kortárs szövegekkel, akár olyan szövegekkel, amik ifjúságnak szóló szövegek, akkor tudna mit kezdeni az irodalommal. Tehát ha eleve föl kéne tennünk, hogy miért, mire való az irodalom oktatás. Ugye? Uh-huh.
És változott az irodalomoktatás, vagy változtatták-e a könyveit például bármennyire az irodalomoktatást?
Nem ez volt a célom, és nem is, ezek nem tankönyvpótlékok, és szerintem butaság lenne annak használni, de az kiderült, hogy van egyfajta olvasás népszerűsítő hatása. Tehát, hogy arra jó tanárok kezében, hogy mondjuk ilyen feldolgozandó feladatokat adnak, elmesélnek belőle történeteket, és ez az 5 perc azon az órán, ami valami izgalmas, tét nélküli dolog, ami kedvet csinálhat egy szerzőhöz. Tehát erre jó, egyéb dologra nem, mert mégiscsak a műveket kell olvasni. Ezek meg talán vezetnek arra, hogy levegyék a polcról a könyvet, de hiba lenne ezeket tankönyvként olvasni.
És kaptál mondjuk gyerekektől levelet, hogy segítsél bizonyos házi dolgozatokban?
Kaptam, ha nem is klasszikus levelet, de üzeneteket kaptam már. Föltesznek érdekes kérdéseket, de nem csak gyerekek egyébként.
És mi volt ilyen érdekes kérdés?
Hát, hogy valamivel, valamilyen szerzőre kíváncsi, merre induljon el. Vagy hát úgy gondolják, hogy aki irodalommal foglalkozik, az ért mindenhez. És megkérdeznek olyan dolgokról is, ami hát fogalmam sincs. És akkor megmondom, hogy fogalmam sincs, de esetleg tudok javasolni valakit, vagy egy könyvet, hogy merre induljon. De nagyon sokan.
De emlékszel olyanra, ami ilyen kiemelkedően érdekes volt, vagy akár elindított benned egy új kutatást?
Hát olyan van, hogy igen, tehát hogy például az, hogy írtam életrajzi történetet Benedek Elekről, az egy ilyen kérdésnek köszönhető, mert nem gondoltam volna, hogy valaha foglalkozom vele, mert én is elkönyveltem egy meseszerzőnek, és valami nem volt a horizontomon, és akkor valaki föltett róla a kérdést, és akkor elkezdtem megismerni az életrajzát, és az életrajzám miatt elkezdtem olvasni a felnőtteknek szóló műveit, és kiderült számomra, hogy ez egy elképesztően nagy dolog, és hogy egy, tényleg egy kincs, amiről nem tudunk, mert a meséket olvassuk, és ezért abba a dobozba tettünk bele. A regényeit nehéz ma már olvasni, mert ugyan nagyon modern témákat dolgoz fel, női sorsokat egyébként alapvetően a regényeibe, de azért ez egy régies nyelven van megírva, de a publicisztikája az, az ugyanolyan erős, mint a dié. És ezt nem ismertem volna meg, hogyha nincs egy ilyen kérdés, de szóval ilyen előfordul.
Azt nyilatkoztad, hogy teljesen normális, ha egy politikai közösség meg akarja alkotni a saját irodalmi kánonját, de ezt ne hatalmi eszközökkel tegye. Mit kellett volna tennie mondjuk a jobb oldalnak ahhoz, hogy ne hatalmi eszközökkel kialakítsa a saját irodalmi kánonját?
Hát ezt meg is csinálta hatalmi eszközök nélkül az, hogy Vas Albertnek a kultusza, az kezdetben nem egy politikai kultusz volt, vagy legalábbis nem egy kormányzati hatalmi kultuszból eredt, ezt egy könyvkiadó fedezte fel, mint piaci rést. Oda kell visszamenni, hogy miért Vas Albert meg Nyírő van. Azért, mert mindenki más rehabilitáltak még a kommunizmus alatt. Tehát egy cél is volt, hogy minden jobb és szélső jobboldali szerzőt valahogy rehabilitáljanak és magukhoz kössenek, sokkal inkább, mint a polgári vagy polgári liberális írókat legalábbis kezdetben. Kettőt nem lehetett. Vast, mert háborús bűnösnek számított Romániában, Nyírőt azért, mert meg a nyilas parlamentben vitézkedett, politikus volt. Tehát ehhez a kettőz nem...
Csak ők ketten? Tehát senki minden, más nem volt?
Mindenki más. Kiadtak, aha, Kossuth díjakat szórtak. Tehát ez egy már a Rákosi korban is, de aztán a Kádár korszakban meg végképp. Tehát ők ketten maradtak. És akkor valamikor a 90-es évek közepén elkezdték újra kiadni ezeket a szerzőket, és egyébként egy erdélyi kiadó fedezte föl először Vas Albertet, őt nem nagyon ismerték Erdélyben sem. Tehát pontosabban ilyen úri műkedvelőnek tartották. Tehát ha megnézzük a 40-es évek, akár a 43-44-es irodalmi közéletről milyen hírek jelentek meg, még a leginkább jobboldali lapokban, és akkor Vas nem szerepelt benne, tehát őt nem, hiába volt neki Baumgarten díja, azt addigra már elfelejtették. És aztán később nekem az erdélyi barátai mindig csodálkoztak, amikor elindult ez a Vas kultusz Magyarországon, ez mi? Honnan került elő? Hát onnan került elő, hogy egy nagyon könnyen olvasható lektűrszerző, ráadásul el lehetett mondani ennek a politikai kiszorításnak, üldöztetésnek a legendáját, hogy ő emigrációban élt sokáig, bizonyos értelemben hasonló életrajz Márai és hosszú, hogy soha nem térhetett haza, öngyilkos lett. Tehát, hogy fölépítették ezt szépen, de kezdetben ez egy kereskedelmi projekt volt. És aztán utána vette észre a politika, először a MIÉP, és akkor a Magyar Fórumban sokat idéztek tőle, meg írtak róla, és aztán azóta meg beépült a jobb oldalnak az irodalmi mitológiájába. Önmagában ezzel sincsen baj. Azzal ott már látok problémát, hogy neki van a legtöbb köztéri szobra Magyarországon. Legalábbis az utóbbi 20 évben belül létrehozott szobrok közül 60 valamennyi. Meg azt is problémának tartom, hogy miközben tényleg méltatlanul keveset foglalkoztunk az elmúlt évtizedekben a 20. század erdélyi magyar irodalmával, mert a nyugat mindent kitakart, miközben az a helikonkör, hát ez az egész irodalmi világ, az erdélyi szépműves cég, Marosvécs, ez egy nagyon jelentős része a magyar irodalomnak. De pont azért, mert Vas Albertet kinevezték az erdélyi írónak, senki nem látszik mögötte, és ott azért nagy nevek vannak, akiket aztán végképp elfelejtünk ki. És hát valóban, hát nem a legjobb író, őszintén szólva. De ettől még, hogyha egy közösség számára ő fontos és olvassák, akkor az rendben van. Azzal már van problémám, hogyha pusztán a politikai hovatartozása miatt őt beerőltetik tantervekbe hangsúlyosan, mert akkor kiszorulnak olyanok, akik megértékesebbek és fontosabbak. Például Tamási Áron. Tehát az, hogy Vas Albert van, Tamási Áron meg nincs, az szintén botrány.
És a Térei Ösztöndíjra hogy reagáltál ott? Mennyire voltál megengedő?
Hát én ott abszolút megengedő vagyok, hiszen ezt mindenkinek magának kell eldöntenie. És hogy jövök én ahhoz, hogy megítéljek valakit, akinek olyan az élethelyzete, hogy ezen nagyon sok múlik. Tehát ez egy valóban egy szabad szemmel is látható összeg, ugye ilyen 300 000 forint havonta. Ez egy írónak, akinek nincs egyéb bevétele, ez egy fontos bevétel, és egyáltalán nem ítélem el azokat, akik erre pályáztak, vagy akiket delegáltak, vagy neveztek, nomináltak, és megkapták, és utána meg elfogadták, és nem szívesen látom, amikor ebből ilyen boszorkányüldözési hangulat van. Hát könnyű nekem, mert nekem részben nem szorulok rá, nem is vagyok szépíró, tehát hogy nyilván bele se fértem volna egy ilyenbe. De hát ez egy nagyon nehéz döntés egy ilyet elfogadni, és szerintem addig, amíg az ő írói integritásuk nincsen veszélyben ettől, addig meg hát legalább jó helyre megy ez a pénz.
És ha te rászorulnál, elfogadnád?
Azt hiszem, hogy nem, de ezt én nem várom el mástól. Én például...
De te miért nem fogadnád el?
Mert engem rajtam ez egy teher lenne. De fene tudja, tehát nem voltam
tudom,
még olyan helyzetben.
De hogy
én most magam számára is egy ilyen, tehát például van az NKA, ugye, vagy hát egyre kevésbé van, de azért még létezik, hát oda lehet kiadóknak, meg szerzőknek is pályázni mindenféle támogatásokért. Nekem, mint szerzőnek eszembe nem jutna ilyen állami pénzt kérni az NKA-tól, de minden szerzőnek azt mondom, hogy tessék pályázni, vagy minden kiadóként pedig pályáztunk is, mert versenyhátrányba kerülünk, hogyha ezt nem tesszük. Másrészt meg, hát ez egy olyan adókból működik, amit egyébként tőlünk vonnak el, és jó helyen tudom, hogyha olyanokhoz kerül, akik aztán ebből létrehoznak valami jót. És tehát, hogy nem szeretem, hogyha valamiféle fentebb erkölcsi nem magaslatról azokat az embereket, akik ezeket a pénzeket elfogadják, bírálat éri. Érje akkor bírálat, hogyha ettől aztán gyenge írók lesznek, vagy az látszik, hogy morális engedményeket tesznek, egyébként meg hát az ő pénzük, úgyhogy legalább jó helyre megy.
A lányod, az egyik lányod, Nyári Luca, slammer is, és ezt az egész slam poetry kérdéskört szerintem elég megosztó műfajnak tarthatjuk. Mi az, ami Lucát jobban vonza mondjuk a hagyományos költészetnél?
Most már nem vonza jobban, de szerintem, hogy mutatja is ez ő pályája, amit mondjuk 19 éves lánynál nehéz pályát mondani, de ahogy ő bele keveredett ebbe az irodalmi világba, az a slamből indult, és sokak számára az az első lépés, tehát bizonyos értelemben kapudróg az irodalomhoz.
De miért?
Hát azért, mert az ő korosztályuk számára nem magától értetődő, hogy az irodalom, nem annyira magától értetődő, mint nekünk, hogy az irodalom az egy írott műfaj. És tulajdonképpen miért is lenne magától értetődő? Tehát a költészet 5000 éves történetében csak az utolsó 300 évre igaz az, hogy döntően ezek kinyomtatott és leírt szövegek. Egyébként ez egy hangzó műfaj, ami ugyanolyan kötöttség, mint a szonetforma, vagy a Nibelungizált Alexandrinus, csak az idő a kötöttség. Tehát, hogy ott egy közönség előtt meghatározott időre kell valamiféle költői teljesítményt letenni az asztalra. Nagyon nehéz műfaj egyébként pont ettől, de hát van előzménye. Hát az első slammert, a magyar slammert, azt úgy hívták, hogy Tino Dilantos Sebestyén, mert ő se csinált mást, mint megnézte a közönség információs fokát, felkészültségét, kedvét, és a fejében lévő, amúgy általa megírt panelekből építkezve, ott helyben előadott valamit. Tehát ugyanezt csinálja a slammer is, csak neki nem áll olyan hosszú idő rendelkezésére, mint a Egervárának históriája. És az nagyon jó látni, hogy fiatalok, mint egy rockkoncerten sorba állnak, pénzt adnak azért, hogy kortárs líra szövegekkel találkozzanak. Tehát, hogy az ember ilyenkor optimista, mert onnantól kezdve már rajtunk mondjuk könyvkiadókon, meg közművelődésben dolgozókon múlik, hogy egyébként eljut-e hozzá másfajta a költészet, vagy másfajta irodalom is. És az látszik, hogy sokkal könnyebb utána már eljutni oda. Mert akkor lehet, hogy egy verseskötetet is a kezébe vesz. De ugyanilyen az a fajta műfaj, amit nem is tudom mi a neve, mint a rájátszás meg ezek, hogy amikor kortárs költő, kortárs zenészekkel állnak a színpadra, ott is tömegek vannak, fiatalok, azért, hogy kortárs lírával találkozzanak. Hát ez nagyon jó dolog. Ilyen a slam is. És ez a slam is olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy most jó-e, hogy van dalszöveg, vagy nem. Hát van, ami jó, van, ami nem. Ebből is nagyon vegyes minőségű szövegek keletkeznek, és vannak kifejezetten esztétikai szempontból, költészeti szempontból nagyon erős és fontos slam szövegek.
De szerinted mi lehet az oka, hogy nagyon sok embert irítál maga a műfaj? Tehát van, akit a világból ki lehet kergetni a slam poetrivel, mondjuk azért költészetre ritkán mondanak ilyet.
Hát mert a költészetre nem illik, de nyilván vannak a költészetnek olyan formája, amik embereket irítálnak. Vagy vannak olyan alműfajok, amik nem állnak hozzánk közel. Csak azt megtanuljuk, hogy ez valami nagyon fentebb dolog, és ilyet nem illik mondani, meg gondolni se nagyon. A slam meg valami élő dolog, sokkal könnyebb kritikai élel megközelíteni, meg hát tényleg vegyes nagyon a színvonal, tehát hogy lehet szerezni rossz élményeket, meg mivel ez ugye egy kicsit ilyen vetélkedő is, ezért mindig hiszen ott egymásra szavaznak, és tovább lehet jutni, ezért mindig ki vannak téve az előadók a csábításnak, hogy valami olcsó, populáris dolgot csináljanak. És ezért mindig tehát egy végignézni egy szlemestet, az ott mindig találunk, ha éppen olyan hangulatban vagyunk, nagyon rosszakat is. Uh-huh. És akkor nem vesszük észre a jót, más hangulatban meg csak a jót vesszük észre. Tehát szerintem ki lehet ott szűrni. És arról ne feledkezzünk el, hogy azért ezek zömmel nagyon fiatalok. Tehát olyan, mint amikor hogyha el kéne olvasnunk egy egyetemi, vagy nem is egyetemi, egy gimnáziumi költő, vagy vers mellékletet, vagy nem tudom, miért ilyenek születtek, hát annak egy része az pocsék. De vannak közte jó sorok. Hát most már az se kis dolog. Úgyhogy, és mondom, hát közben meg olyan elképesztően jó slam szövegek vannak, amik ha le vannak írva, ki vannak nyomtatva versként, akkor nem vesszük észre, hogy ez lehet, hogy egy nem slam betélkedőn hangzott el először. Azért elég folyékony a határ a kettő között, és vannak a gyakorlott költők, akik slammerként is kiállnak a színpadra, és fordítva. Tehát, hogy önmagában a műfaj, az nehéz megítélni. Tényleg az a helyzet, hogy heterogén nagyon.
Mondjuk erről az olcsó, vagy populár, vagy igen, tehát inkább az olcsóról eszembe jutott, hogy azért a térei ösztöndíjasok között is volt olyan, aki nem feltétlenül a magas irodalmat képviselte.
De kevés. Tehát, hogy valóban egy-kettő nevet mondtak, aki, hogyha rákeres az ember, hát nem találunk hallatatlan remek műveket, de a többség nem ilyen. Tehát van, aki nagyon megosztó, kétségtelen, meg van, ahol az ember elgondolkodik, hogy ugye ide irodalmi szervezetek jelölhettek. És akkor vannak olyan irodalmi szervezetek, akik úgy jártak el, hogy megszavaztatták a tagokat, megkérdezték a jelölteket, hogy akarnak-e rajta lenni a listán, vagy sem, és ott már valami szűrő keresztül jöttek a jelöltek. Más irodalmi szervezetek meg delegálták magukat az elnökök. Uh-huh. És hát az egy kicsit kínos, de egy nagy olyan igazi minőségi, vegyes a minőség, mert nyilván az A kategória meg a BC között van különbség, de olyan igazi vizes nyolcas azért nincsen benne. Tehát, és nyilván Orbán János Dénesnek a közéleti megítélése az eléggé szélsőséges, és rá is szolgál, hogy az legyen, de az, hogy ő egy nagyon erős költőként indult, most nem tudom milyen költő, mert nem olvasok tőle új verseket, szerintem nincsen neki, de De az egy kicsit hasonló téma, mint amiről előbb beszéltünk. Tehát, hogy akik őt vele vitatkoznak, vagy nem szeretik, amit közéleti szereplőként csinál, azok hajlamosak azt gondolni, hogy akkor ő rossz költő. De ez nem igaz. Sajnos az élet nem ilyen egyszerű. Ő kifejezetten az ezredfordulónak az egyik meghatározó fiatal költője volt. Ma már nem fiatal, meg nem meghatározó e tekintetben, de még lehet. Költő. Mert nem költőként tevékenykedik, de hogy neki van helye egy ilyen listán, abban biztos vagyok, mert hiszen van, ugye annyi volt, hogy legyen két fontos kötete. Hát annyi neki bőven van. Uh-huh. Ezt nem lehet elvitatni, mert akkor magunkat csapjuk be.
És te írtál valaha verseket?
Gyerekkoromban persze, hát akkor mindenki írt.
Na, én például sose írtam.
Hát a többség írt. De írtam, persze. Persze, meg hát játékból írtam aztán később is egyetemista koromban, de úgy komolyan nem. Hát az igazán komolyakat azt még gimnáziumban megcsináltam.
És akkor rájöttem, hogy köszi. Öt évvel ezelőtt volt egy korábbi beszélgetésünk, egy Nolpresso, és ott arról kérdeztelek, hogy mivel te nagyon szeretsz főzni, sőt, főzőműsorod is volt Hajós Andrással együtt.
Ez egy véletlen volt.
Véletlen?
Hát ez a... Bocsánat,
csak azért felteszem a kérdést, és akkor azt mondtad, hogy titkos terved kipróbálni Dériné töltött káposztáját, és akkor el is mesélted, hogy milyen, nem tudom, hány napos projekt egy ilyet megcsinálni, és hogy tulajdonképpen az érdekel, hogy megcsináltad-e valamit.
Nem, de még ez mindig megpróbálunk neki futni, mert kiderült, ez nem csak az én vágyámom, hanem Ugron Zsolnáé is, és akkor kitaláltuk, hogy milyen jó lenne egyszer ezt megfőzni, csak hát ugye ez nem akármi ez a töltött káposzta, mert szépen leírja Dériné, hogy ezt csak disznóvágás alkalmával lehet csinálni, hogy kell egy nagy kaszról, ahogy mondta, tehát egy ilyen irgalmatlan nagy lábos, amit ki kell bélelni disznóbőrrel, és akkor abba teszi bele valami elképesztő gigászi mennyiségű káposztát, megtöltve, egész kappant, kolbászokat, nem tudom, ilyen hurkákat, tehát hogy ez... az tényleg egy ilyen 20-30 emberes dolog legalább, és szépen leírja, hogy ebből hogy evett, meg hogy hogyan kell rétegezni, hogy ezt egyszer meg kéne csinálni, de ehhez kell valaki, akinek van akkor a konyhája, meg lehet hívni annyi embert, és akkor mindig nekifutunk, mindig valami akadály keletkezik, de nem adtuk fel, tehát hogy ez azt én szívesen rekonstruálnám azt a töltött káposztát.
És akkor még a Hajóst elmondott, hogy kerültetek az ti, ugye úgy, együtt dolgoztatok a Városházán.
Együtt dolgoztunk a Városházán, és akkor ugye elment és celeb lett, és fölkérték, hogy csináljon egy főzős műsort, az volt a koncepció, hogy ez ilyen aglegényeknek szól, akik nem tudnak főzni, tehát nagyon az alapokról, majdnem a melegvíztől induló főzőműsor, és mondták, hogy és adnak mellé egy szakácsot. Aki csak az a dolga, hogy vicces legyen. És mondta, hogy egy vadidegennel nem tudott vicceskedni, de mi van, hogyha elhívja magával egy barátját, aki nála azért jobban főz. És akkor hát akkor próbáljuk ki, és akkor én voltam ez a barát, és akkor még, ez még igaz is volt, hogy jobban főztem nála, ma már nem hiszem, mert megtanult. De akkor rá is játszott, hogy ő nem tud, de valójában
igen,
jobban...
Te voltál az ügyes gyerek, ő meg a hülye gyerek, aki igen, a vizet akkor... tudja felrakni.
És ebből az lett, hogy részben két dolog történt, hogy megcsináltuk ezt a műsort, ami, hát ugye mivel két tök amatőr csinálta, nagyon más milyen volt ezt fölvenni ott a TV Paprikában, mint amihez addig szoktak, mert például mi végigfőztük a kajákat. Mert egy igazi profi szakács az, beteszi a pulykát a sütőbe, 5 perc múlva kiveszik, lefújják valamivel, és akkor úgy néz ki, mint a megsült van, mert időre megy, mint a profiknál. Mi meg, hát nem vagyunk profik, úgyhogy mi...
Előre elkészíti.
Hát olyan is tehát, van.
Igen, az régen volt az a lefújt, előre elkészíti, és akkor berakja a sütőbe.
Na minden, de ez volt az, amit megfőztünk, és a stáb meg tudott enni. Úgyhogy aha, nagyon szerettek minket minden bénaságunk ellenére. Majd aztán betették ezt a műsort péntek estére, ahol azonnal megbukott, hiszen az aglegények egy időpontban biztosan nincsenek otthon péntek este. És akkor utána, mikor már ez megbukott, akkor rájöttek, hogy talán még lehet kármentésnek, hogy beteszik vasárnap délelőtre, és csodák-csodája akkor nézet lett. De időnként még mindig előveszik, úgyhogy nagyon fura találkozni a 10 évvel ezelőtti önmagammal, hogy ott önfeledten hülyéskedünk, de jó volt, tehát ez egy tényleg egy játék volt.